Kegyelmes Istenünk a 25. Zsoltárból szól hozzánk ezen a mai Isten tiszteleten. Uram, hozzád emelkedem lélekben. Benned bízom, Istenem. Ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. Azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem. Ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem. Mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, amelyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz. Kegyelmesen gondolj rám, mert Te jóságos vagy, Uram. Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosokat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosokat. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. A Te nevedért, ó Uram, bocsásd meg bűneimet, mert sok van. Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. Közösségben van az Úr az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. Enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki. Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet. Nézd, mennyi ellenségem van, gyűlölnek kegyetlen gyűlölettel. Tartsd meg életemet, ments meg, ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem. Fedhetetlen becsület őrizzen engem, mert benned reménykedem. Szabadítsd ki, ó Isten, Izraelt minden nyomorúságából. Eddig Istenünk írott igéje. Szeretett testvéreim, most már lassan majdnem 4 éve vagyok nős, és ebből a relatív rövid időszakból visszanézve is azt kell, hogy mondjam, hogy én rengeteg mindent tanultam a feleségemtől. Rengeteg mindent, egyikre vagy másikra nagyon-nagyon büszke vagyok ezek közül a dolgok közül. Valahányszor csak tehet, már-már kérkedve elmondom, hogy én tudok kenyeret sütni. Úgy semmiből, lisztből, vízből, cukorból, az is kell időnként bele, sóból, ami jön. Sütőben nem kell hozzá se gép, se semmi, ezt tőle tanultam. És tanultam még tőle nagyon-nagyon sok minden mást. És talán ez az egyik dolog, amiért annyira nagyon szeretek vele élni. Rengeteg mindent lehet tőle tanulni. Rengeteg értékes, rengeteg nagyszerű dolgot. És én szeretek tanulni. A tanulás az egyik központi motívuma, az egyik központi témája a 25. Zsoltárnak, amit az imént énekeltünk is részben, fel is olvastuk az egész bibliai szöveget. Ez a Zsoltár már sajnos nem ad önmagában egy olyan csodálatos igehirdetési vázlatot, mint több Zsoltár, amiről előbb szóltunk. Nincsenek benne versszakok. A Zsoltár önmagában nincsen szakaszokra osztva. Nagyon szép és nagyon érdekes a belső struktúrája. Egy úgynevezett akrosztikonos Zsoltár költészet ez. Az azt jelenti, hogy minden egyes sor a héber ABC egymás követő betűivel kezdődik. Hogyha az ember magyarul írna egy ilyen költeményt, akkor az első sor az A betűvel kezdődne, a második a B-vel, a harmadik a C-vel, a negyedik a D-vel, és így megyünk végig egészen az ABC végéig. A 25. Zsoltár így áll előttünk. És ebben három, talán egy negyedik nagy fő téma keveredik újra és újra, nem logikusan és szépen elválasztva egymástól. Külső nyomorúság, belső bűn, tanulás, Istenre, mint tanítóra való tekintet, és ezzel összefüggésben megjelenik talán a negyedik, egy mély, őszinte bizalom a mindenható Isten felé. Próbáljuk meg inkább ezeket a fő motívumokat azonosítani, és ezek alapján kérdezni mindenható Istenünket, mi is az, amiért ő ezen a Zsoltáron keresztül szól ma hozzánk. Az első nagy mozzanata ennek az egész Zsoltárnak az, hogy a Zsoltáros körülnéz. Körülnéz abban a világban, amiben él, és őszintén körülnéz saját magában is. És nyomorúságot, bűnt, sőt kifejezetten gonoszságot lát. Az első meghatározó motivuma a Zsoltárnak az embert körülvevő nyomorúság és gonoszság. Hogyha megpróbáljuk kimazsolázni ezeket a sorokat, amelyekben erről olvashatunk, akkor a következők állnak előttünk. Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim. Azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. Enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki. Nézd, mennyi ellenségem van, gyűlölnek kegyetlen gyűlölettel. Tartsd meg életemet, ments meg, ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem. És ez az végig egyes szám első szemében írott Zsoltár a legutolsó mondatában egy közösségi imádságot csatol ehhez. Szabadíts ki, ó Isten, Izraelt minden nyomorúságából. A Zsoltáros tehát körülnéz, és a következő kép tárul elé. Istentől elpártolók tömegével, akik ráadásul gúnyolódnak, akik az ember életét megpróbálják megkeseríteni ott, ahol csak lehet. Ehhez tartozik a gúnyon túl a csapda említése. Újra és újra megpróbálnak így vagy úgy csapdába csalni. Emögött pedig ott van egyszerűen, kegyetlen gyűlölettel gyűlölnek. Lásd meg, Istenem, mennyi ellenségem van, és szabadíts meg engem. Ebben az egy szóban ellenség, benne van mindez. Benne van az a fajta egyedül hagyatottság, amit a Zsoltáros lát, körülöttem mindenki elfordul Istentől. Még hozzáteszi, ok nélkül gúnyolódnak. A lábam már csapdában van. Érdekes az a mondat ott. Szemeimmel az Úrra nézek, ő szabadítja ki a lábamat a csapdából. Én már beleléptem ebbe a csapdába, engem már megkötöztek, én már áldozattá váltam. Én már csak föl tekinteni tudok. Egy kétségbe esett, keserves tekintettel, segíts! Hol vagy? Ne hagyj egyedül! Itt is, és általában, amikor a zsoltárok a maguk költői nyelvén ellenséget említenek, sokkal, de sokkal többről van szó, mint egy konkrét, katonai, fegyveres jellegű konfliktusról. Ebben benne van minden fajta konfliktus, amit az Istenhez ragaszkodó embernek ebben a világban meg kell tapasztalnia. Ebben benne van mindaz a konfliktus, amit az Istenhez hűségesen élni próbáló és akaró ember egy nagyon is hűtlen, Istentől elforduló világban tapasztal. Ebben benne van az, amikor a Krisztusnak átadott életű ember, a Krisztus dicsőségére élni akaró ember egyszer csak azon veszi észre magát, hogy mint egy idegen testté vált ebben a világban. Mert az Istentől ok nélkül elpártoló sokaság mellett, illetve köztük, igenis idegen test, a hűséges kisebbség. Mert a bűn uralma alatt élők közt igenis idegen test az, aki a kegyelem uralma alatt él, és ehhez hűséges akar maradni. Mert az önmagáért, egymás ellen élő emberek között igenis idegen test az, aki önmegtagadó szeretettel fordul a másikhoz. Kedves testvérek, itt valami nagyon-nagyon fontosat kell még jegyeznünk. A kegyelem által megújított ember az idegen test ebben a világban, nem pedig fordítva. Mi nem egy csodálatos, gyönyörű, harmonikus világban élünk, amiben valahogy, valahonnan, érthetetlen módon újra meg újra beszüremkedik valami fajta gonoszság. Mi egy bukott világban élünk, egy gonosz világban élünk, amelyben kívülről, idegenként újra meg újra beszüremkedik a kegyelem. Időnként széttárjuk a karunkat, és azt mondjuk, édes Istenem, honnan van ebben a világban ennyi gonoszság? Mint hogyha az lenne a meglepő, hogy gonoszság, pusztulás és bűn van a világban. Nem, ez a meglepő. A meglepő az, hogy kegyelem van ebben a világban. A gonoszság, a pusztulás, a bűn teljesen normális és magától értetődő egy bukott, Isten ellen lázadó és fellázadt világban. Azon semmi meglepődni való nincsen. Inkább azon kellene széttárnunk a karunkat, és hálával Isten elé borulni. Te drága atyám, mennyi, de mennyi a kegyelem. Annak ellenére, akik mi vagyunk, és annak ellenére, amit mi ebből a te világodból csinálunk folyamatosan. De ezzel együtt a zsoltáros mélyebbre is tekint, nem csak maga köré, hanem önmagába. És ezzel megérkezünk a zsoltár második fő gondolatához, fő motivumához, ami egy nagyon erős, mély, személyes bűnvallás. Igen, az, aki az Úr Jézus Krisztus rendje és igéje szerint kíván élni a világban, az újra és újra belebotlik a világban minket körülvevő gonoszságba, és ez a gonoszság zavarja. De kedves testvérek, az, akit csak ez a gonoszság zavar, az könnyen kockáztatja azt, hogy Jézus Krisztus valami hasonló mondattal vagy igével fordul hozzá, mint valamikor az írástudókhoz és farizeusokhoz. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Kedves testvérek, a Krisztussal élő embert zavarja a világ gonoszsága. De van valami, ami még ennél is jobban zavarja. Az a saját gonoszsága. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Így hangoznak a 25. Zsoltár szavai. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz. Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Kicsivel lentebb. A te nevedért, ó Uram, bocsásd meg bűneimet, mert sok van. És ismét. Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet. És ehhez kapcsolódik az a kérés, az a vágy, ami szintén a Zsoltár végén fogalmazódik meg. Fedhetetlen becsület őrizzen engem, mert bennem reménykedem. Hogyha egy közelebbi pillantást vetünk ezekre a bűnbánó, bűnvalló szavakra, akkor azt látjuk, hogy a zsoltáros, akár hogyha visszatekint a múltjában, Isten számára elfogadhatatlan bűnt lát, és a jelenében is. A 7. versben az ifjúkora bűneire kér bocsánatot. Más helyeken pedig egyszerűen csak a bűneim, amelyek sajnos még mindig vannak, amelyek még jelen idő, nem csak egyszerűen múlt idő. Érdemes elgondolkozni ezen az ifjúkor bűnei kifejezésen. Pontosan ezek azok a bűnök, amelyeket az ember önmagának is és másoknak is egészen könnyedén hajlandó megbocsátani. De önmagának kifejezetten könnyedén. Az ifjúság bolondság, fiatalság bolondság hasonló motto alatt az ember, hogyha visszanéz egy bizonyos kor után, akkor azokból a dolgokból, amelyeket érett felnőtt fejjel, úgy 40-es, 50-es, 60-as éveiben már semmiképpen meg nem tenne, de amit megtett olyan 18-20-22 évesen, ezekből a dolgokból bűnvallás helyett nagyon gyakran jó sztorik lesznek, amit az ember időnként még határozott büszkeséggel mesél el. Valamikor én azért még ezt is, meg azt is, meg amazt is. Persze ma már nem tenném. Isten tiszteletünket a 220. dicséret éneklésével kezdtük, amely arra enged következtetni, hogy Balassi Bálint valószínűleg nem szívesen sztorizott ifjúkora bűneivel. Különben miért írta volna így Istennek zsoltárként, nem bibliai korban, de valamilyen szinten zsoltár ez is. Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét, sok hitetlenségét, undok fertelmességét, töröld el rúdságát, minden álnokságát, könnyebbítsd lelkem terhét. Szeretett testvéreim, hogy állunk mi ifjúkorunk bűneivel? Rendeztük-e már a mi múltunkat? Oda vittük-e már ezeket a bűnöket Isten elé? Nem büszkeséggel, nem nevetve rajtuk, nem jelentéktelen balgaságnak tekintve őket, hanem komolyan véve bűnként. Balassi úgy utal rájuk, mint a lélek terhe. Megszabadultunk-e mi már lelkünknek ettől a terhétől? Elmondtuk-e mi már a mindenható Istennek, mindarra nézve, ami mögöttünk van? Bocsásd meg, Úristen, vétkeim, bűneim, istentelenségeim. És ismerjük-e a megbánás helyét itt és most? Megfogalmazódik-e bennünk ugyanez az imádság, mint itt a 25. zsoltárban? Balassitól eltérően ez már nem félelemmel teli imádság. Itt a lélek már nem bujdosik Isten elől. Menne is, de inkább nem. A 25. zsoltárban a lélek Isten elé emeltetik. Szívemet hozzád emelem. Ismerjük-e a megbánás helyét azokra a bűnökre, vétkekre, amelyek nem a múltunkat, hanem a jelenünket kísérik társunkként. A Krisztusban bűnbocsánat van erre is, és arra is. Boruljunk elé, kérjük őt Balassi szavaival, könnyebbítsd lelkem terhét. Hogyha ezt nem találjuk meg, akkor nálunk az egész élet leírása lesz, ami a 25. Zsoltárban így jár előttünk, magányos és nyomorult vagyok. De kedves testvérek, körülnéztünk a világban, vetettünk egy pillantást önmagunkra nézve is. Mit tegyünk azzal, amit látunk? Van egy kiút ebből, és hogyha igen, akkor hogyan és merre visz ez a kiút? És itt érkezünk meg a Zsoltár harmadik fő témájához, ami talán egy meglepő válasz erre az egészre. Taníts engem! Hangzik többször is a kérés Isten felé. Útaid, Uram, ismertesd meg velem! Ösvényeidre taníts meg engem! Vezess hűségesen és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosokat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosokat. Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. Közösségben van az Úr az őt félőkkel, és szövetségére tanítja őket. Kedves testvérek, tanítás, tanulás, oktatás kulcs szava a 25. Zsoltárnak. És pontosan ez a válasz mindarra, amiről korábban szóltunk. Pontosan ez az, amin keresztül megváltozik az ember élete, és pontosan ez az, ami megválaszolja a kérdést, hol van a kiút. Istennél, aki erre az útra nagy örömmel vezet rá bennünket, aki ezt az utat nagy örömmel mutatja meg nekünk, és aki erre az útra meg szeretne tanítani bennünket. Az, hogy Isten tanítani akar, az az ő kegyelmének, az az ő irgalmának a jele, az az ő irántunk való szeretetének a gyümölcse. Ő bennünket vezetni, oktatni és tanítani akar. Hogyha csak egy egészen picike biblia tanulmányozásra hívhatom itt a testvéreket, érdemes megnézni, hogy a Szent Háromság Isten mindhárom személyével kapcsolatban elhangzik a tanít kifejezés. Az egész Szentíráson végigvonul ez így. A 25. Zsoltár verseit már hallhattuk, ahol Isten a bűnösök oktatójaként, tanítójaként, jó útra vezetőjeként jelenik meg. De Salamon például az első jeruzsálemi templom építésekor, pontosabban ennek felszentelésekor egy hosszú imádságban így fordul Istenhez. Bocsásd meg szolgáidnak és népednek, Izraelnek a vétkét, sőt, tanítsd őket a jó útra, amelyen járniuk kell. Salamon számára is a tanítás és a bűnbocsánat kézenfogva járnak egymással. Ha Isten megbocsátja a bűnt, akkor kéri rögtön, taníts engem másként jobban élni. A 143. Zsoltárban az ellenségtől való szabadulással együtt kerül elő a tanítás motívuma. Ments meg ellenségeimtől, Uram, nálad keresek oltalmat. Taníts akaratod teljesítésére, mert Te vagy Istenem, a Te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. Az Atya Isten tehát úgy áll előttünk, mint aki az ember tanítani és oktatni akarja. Nem szabad meglepődnünk hát, hogy amikor az Úr Jézus Krisztus földi szolgálatára nézünk, az egyik leggyakrabban előkerülő szó ezzel kapcsolatban az összes evangéliumban az, hogy tanított. Jézus Krisztus járt faluról falura és tanított. Járt a zsidók között és tanított. Elment pogányok közé és tanított. Jézus tanított és hirdette az Isten országát és gyógyított és jeleket és csodákat tett és tanított és tanított és tanított. Mert ha Isten tanít bennünket, az az ő kegyelme számunkra. De néhány nappal csak visszatekintve a mennybe menetel ünnepére, vége van-e ennek a tanításnak azzal, hogy Jézus Krisztus felment a mennybe? Nincs. Ő így beszél a Szentlélekről, akit ígér, mint másik pártfogót, ezt hallhattuk az imént, János evangéliumából, a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Az Atya Isten tanítani akar bennünket, a Fiú Isten tanított, és küldi a Szent Lelkét, hogy megtanítson bennünket mindenre, és hogy emlékeztesse mindarra, ami tőle a Krisztustól elhangzott. El ne felejtsük az ő tanítását. A Szent Háromság Isten tanítani akar bennünket. Élni, szeretni, hinni, remélni az ő dicsőségére mindezt. Az alapkérdés itt az, taníthatóak vagyunk-e mi egyáltalán? A genfi reformátor, Calvin János igen keveset írt a saját megtéréséről. Itt-ott azért látunk utalásokat erre. A Zsoltárok, éppen a Zsoltárok könyvéhez írt kommentárjának az előszavában ezekkel a szavakkal utal az ő megtérésére. Conversion ad docilitatem. A taníthatóságra való megtérés. Az institúció régebbi magyar fordítása tanulékonyságot mond rendszeresen. A tanulékonysághoz való megtérés. Mi a megtérés? Ebben a megközelítésben a megtérés az a pont, amikor egyszer csak elérhetővé válok Isten ígéje számára. Amikor egyszer csak formálhatóvá válok az ő kezében. Amikor egyszer csak kinyílok, és azt mondom, hogy innen kezdve vezess te, innen kezdve taníts te, innen kezdve mutasd meg nekem, ki vagy te, és ki vagyok én. A megtérés az a pillanat, amikor az Isten igéje számára korábban süket, az Isten lelke számára korábban megérinthetetlen, és megváltoztathatatlan ember egyszer csak hal, egyszer csak formálhatóvá válik, és elkezdődik egy életre szóló tanulás. Ez a kezdőpont, ez a megtérés. Ebben az értelemben megtérés szavai is lehetnek ezek. Szívemet hozzád emelem, és benned, most már csak benned bízom, Uram. A 25. Zsoltár is, Calvin János is a tanítást legelsősorban is az alázattal köti össze. Egészen pontosan a taníthatóságot az alázattal köti össze. A 25. Zsoltár 9. verse ezt mondja, az alázatosokat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosokat. Megismételvén ugyanazt a szót. Calvin az institúcióban szinte mindig az alázattal kapcsolatban, valamilyen módon kapcsolatban beszél a taníthatóságról. A Szent Háromság titkáról írva például olvassuk ezt. E kérdésben tanulékonyak legyünk inkább, mint sem éles elméjű szőrszálhasogatók. És lelkünk ne kívánja Istent egyedül kutatni, mint szent igényében. Tanulékonyak legyünk inkább, mint sem éles elméjű szőrszálhasogatók. A szenvedésről szólva a következőket írja. Amikor pedig észrevesszük az Atya veszélyét, vajon nem az-e inkább kötelességünk, hogy az ő engedelmes és tanulékony fiainak mutassuk magunkat, sem hogy a nyakasságunkban elvetemült embereket utánozzuk, akik gonoszságaikban megkeményednek. A Szentháromságról szólva az még lehet egy egyszerűen intellektuális dolog. A szenvedésről szólva a tanulékonyság azonban már jóval túlmutat az ész határain. Az már az érzelmek birodalmába vezet, az már az egész ember magatartásába vezet. És mennyei atyánk veszélyét hátunkon hordozva, kérdezhetjük Calvinnal, vagyunk-e tanulékonyak eléggé? Ahhoz, hogy onnan kijöve Isten által formált emberek lehessünk. Végezetül pedig még egy idézet engedtessék meg. A keresztény hitről magáról írja ezt Calvin. Minden tökéletes embernél ugyanis a legnagyobb bölcsességre val, ha igyekszik előre haladni, és szelíd tanulékonysággal magasabbra törni. A keresztény hit az egy aktív, dinamikus növekedés Isten felé, Krisztus megismerésében. És a legnagyobb bölcsesség az az, amikor az ember szelíd tanulékonysággal növekszik, és növekszik, és növekszik Isten felé. Szeretett testvéreim, enélkül az alázat nélkül a tanulás időnként megalázó lehet. Az Amerikai Egyesült Államokban, nagyon sok államban, az ember mindenféle képzés, formális kurzusok nélkül szerezhet autójogosítványt, amint betöltötte a 16. életévét. Vezetni megtanul az apjától, az idősebb bátyjától, a szomszédtól, bárkitől. Lemegy, levizsgázik és megkapja a jogosítványt. Ezzel együtt azonban vannak kötelező, a rendőrség által kiírt vezetői kurzusok. Olyan embereknek, akiktől bevonták a jogosítványukat, és ahhoz, hogy visszaszerezzék őket. Azért őket már kötelezik arra, hogy egyszer valamikor tanuljanak meg becsületesen autót vezetni. Ezek az osztályok tele vannak emberekkel, akik már hosszú évek óta, bizonyos esetekben 25-30 éve autót vezetnek, csak egy súlyos közlekedési szituációban, egy súlyos vétség után bevonták a jogosítványukat, és azt mondták, hogy 25 év vezetés ide vagy oda, le kell ülni az iskolapadba, és meg kell tanulni. Hogyan kell autót vezetni? És be kell ülni majd egy oktató mellé. Félelmetesen megalázó helyzet lehet. Időnként a megtérésre hívó ige is ilyen megalázóan közelíti az embert. Amikor az ige azt mondja, neked tanulnod kell a szeretetet. Nekem? Nekem, aki évtizedeket éltem le házasságban? Ápoltam rákos férjemet? 4 gyereket neveltem föl, most Isten azt mondja, hogy nekem szeretetről tanulni kell? Igen. Tanulnunk kell a szeretetről. Tanulnunk kell a hűségről. Nekünk, akik annyi rengeteg személyes fájdalmon és próbatételen mentünk keresztül, inkább mi taníthatnánk másokat? Nem, az ige azt mondja, tanulnod kell hűségről. Meg kell tanulnod élni. Nekem, aki ilyen fényes karriert írtam le, nekem kell élni, megtanulni. Megint csak én taníthatnék másokat. És jön az Isten ige, és azt mondja, nem. Az Isten szemében az nem élet. Neked meg kell tanulnod élni. Neked tanulnod kell Istenről. Akárhány éve állsz szószéken, és akárhány hittanórát tartottál meg az életedben. Neked tanulnod kell önmagadról. A akkor is, hogyha már beleőszült nem csak a halántékot, az egész fejedet, de az életbe. Nekem még önmagamról, hát ha valakit, akkor magamat még ismerem. És jön az ige is azt mondja, nem, neked tanulnod kell, én tanítani szeretnélek téged, mondja a mindenható Isten, arról, hogy ki vagyok én, és hogy ki vagy te. És hogy mit jelent igazán szeretni, élni, remélni. Engedd, hogy tanítsalak. Mert kedves testvérek, nem csak alázattal, kegyelemmel is összefügg, amikor Isten tanítani akar. És Svájcban, ha jól értem ezt a kifejezést, akkor legtöbbször egyfajta cinizmussal időnként elmondjuk valakikről. Ja, Herodes ist noch lernfähig. Körülbelül ezzel a jelentéssel még nem egészen reménytelen az eset. Er ist noch lernfähig. Még tanulékony. Kedves testvérek, éppen ez a jó hír ebben az egészben. Amikor a 25. Zsoltár azt mondja, hogy a mindenható Isten oktatja az ő útjára a bűnösöket, akkor az azt jelenti, hogy a mindenható Isten ránéz a bűnösre, és azt mondja, hogy ez nem reménytelen eset. Nem veti el. Kedves testvérek, gondoljunk csak arra, hogy az iskolarendszerben, de különösen az iskolarendszerből már kicsit kinyúló képzésekben, hányszor és hányszor az a legalapvetőbb kérdés, hogy valakiről egy tanár azt mondja, hogy én hajlandó vagyok tanítani, vagy nem. Hogy valakire ránéz egy mester, egy oktató, és azt mondja, hogy őt nem is érdemes, én nem pazarolom rá az időmet, ezt felejtsük el. Isten ránk néz, és azt mondja, én meg tudlak tanítani. Te nem vagy reménytelen eset. A te életed nem reménytelen. Persze magányos vagy és nyomorult, és nem tudsz sem élni, sem igazán szeretni, sem igazán remélni, sem igazán hinni, de én meg tudlak tanítani erre. Én meg akarlak erre tanítani. Nem vagy reménytelen eset, nem akarlak eldobni magamtól. Én azzá akarlak formálni, akivé te az én kezemben lehetsz, és hidd el, az gyönyörű. Szeretett testvéreim, taníthatóak vagyunk-e? Hogyha így nézünk Isten minket tanítani akaró vágyára, akkor talán már megértjük, miért mondja azt a Zsoltár, taníts engem! Taníts engem a te utaidra! Meg se várom, amíg Istenem, te lépsz oda hozzám, és azt mondod, hogy tanulnom kell, taníts engem! Mint ahogy Jézushoz odaléptek a tanítványai, szükséges-e kiemelnem, a Jézus követőket egyáltalán nem véletlenül hívják tanítványnak. Ahogy Jézushoz odaléptek a tanítványai, és ezt mondták, taníts minket imádkozni. Taníts minket. Szeretett testvéreim, én azt kívánom, hogy járjon bennünket át az a vágy, amellyel nap mint nap kezünkbe vesszük a Szentírást és a Bibliát, azért, mert Istenről és önmagunkról szeretnénk valamit tanulni. Én azt kérem mindenható Istenünktől mindannyiunk számára, hogy tudjunk úgy Isten tiszteletre jönni, hogy akkor is, hogyha nincs bennünk egyetlen konkrét kérés, egyetlen konkrét panasz, talán még egy kiemelkedő hálaadás sem, csak leüljünk, és odaboruljunk Isten elé, beszélj velem ma arról, amiről csak akarsz. Csak szólj te. Teljesen mindegy, hogy miről. Én tőled akarok tanulni. Kedves testvérek, a tanulás végcélja, legfontosabb célja magának, Istennek a megismerése. Az Úr Jézus Krisztus mondja, az pedig az örök élet, hogy ismernek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Az pedig az örök élet, hogy megismernek téged, mondja Krisztus a mennyei atyának. Kedves testvérek, amikor itt tanulásról beszélünk, akkor mi üdvösség vagy kárhozat kérdéséről beszélünk. Jézus Krisztus azt mondja, az az örök élet, hogy megismernek téged. Ezt az ige hirdetést azzal kezdtem, hogy elmondtam, nagyon szeretek a feleségemmel élni, mert rengeteg tanulni való van tőle. Kedves testvérek, Istennel élni még egyszer. Tőle aztán tényleg rengeteg csodálatos, nagyszerű tanulnivalónk van. Taníthatóak vagyunk-e? Bánj kegyelmesen szolgáddal, imádkozik a Zsoltáros a 119. Zsoltárban. Taníts engem rendelkezéseidre. Ragyogó arccal nézz szolgádra, és taníts engem rendelkezéseidre. Amen.